153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Sok szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit. Fülöp Sára vagyok a mikrofonnál, és ma egy nagyon számomra különleges alkalommal lehetek én a riporter, ugyanis beszélgetjük partnerem Csányi Ágnes főszerkesztőasszony. Tudtom szerint őt azért még eddig nem olyan sokan bírták riportra. Nekem sikerült, ez számomra egy nagyon megtisztelő lehetőség, és amiről pedig beszélgetni fogunk, az egy riporton kívüli beszélgetésünk témája, ugyanis korábban Facebookon láttam egy egészen csodálatos kenyereket, fényképpen Ágnes osztotta ezt meg, és oda jött, hogy ezt ő készíti. És ezek rendkívül kíváncsivá tett, és kérdeztem őt erről a kenyérkészítésnek a csinyáról, bínyáról, és amikor beszélgettünk erről, akkor úgy döntöttünk, hogy ezeket a tapasztalatait megosztjuk a tisztelt hallgatókkal, úgyhogy ebben a mai beszélgetésben a kovászos kenyér, gluténmentes kovászos kenyér készítésének a titkaiba avatott bennünket főszerkesztőasszony. Köszöntelek, Ági!
Köszöntelek, Sára, nagy szeretettel, és hát már is egy kis enyhe zavaromat ki kell fejezzem, mert én csak néhány hónapja sütök kenyeret, és én azt gondolom, hogy nagyon sok asszony, akár férfi társa már több profi ezen a téren, de talán pont az bátorít engem, hogy nyugodtan el lehet kezdeni akkor is, ha az ember soha nem csinálta előtte, igazából a gyakorlat teszi a, hát mesternek nem mondanám magam, a haladót. Úgyhogy talán pont azért fog segíteni, hogy elmondom, hogy én hogyan sütöm most már tényleg másfél-két hónapja intenzíven ezt a gluténmentes kovászos kenyeret, mert talán sokan pont annyira gyakorlatlanul indulnak neki, mint én, ahogy tettem két hónappal ezelőtt.
Igen, engem nagyon kíváncsivá tett, mert a YouTube-on is, meg több helyen is vannak ilyen videók, és valahogy mindig úgy elriasztatott kovászt, hogy ezzel a kovásszal dolgozni kell, ezzel mindig elő kell venni, edzeni kell, meg különböző szavakkal fejezték ki ezt a folyamatot, és hogy valahogy ez a kovász számomra egy nagyon misztikus dolog, mert ez az egész kenyérsütés, régen is csak azok az asszonyok, lányok mehettek férjhez, akik tudtak kenyeret sütni, hogy én még így 5-pár évesen nem mehetnék férjhez, mert nem sütöttem sem kenyeret. Mesélj nekünk erről, hogy hogyan kezdődött.
Hát ez az igazság szerint egy nagy kínnal, problémával kezdődött, és azt gondolom, hogy ez szintén nem egyedi az én esetemben. Nagyon sokan szembesülnek avval, hogy glutén, hát ha nem is érzékenyek, de mondjuk az étel intolerancia vizsgálaton az kerül megállapításra ma nagyon sokaknál, hogy a gluténra és az azt tartalmazó lisztekre, ez alatt igazából a buzát, a rost és az árpát értjük, ezek a gluténos lisztjeink, mindenféle formájára nagyon-nagyon magas az ételintolerancia értékük, vagyis nagyon nem jó nekik ez, tehát hirtelen kell áttérni erre az életformára. Most a legnagyobb problémát mindjárt a kenyér jelenti, hiszen azért egy szendvicset készíteni, vagy valamihez kenyeret enni, az egy nagyon fontos dolog, tehát ezt nehéz kikerülni, tehát hirtelen kellett egyik napról a másikra valami megoldást keresni. Na most nyilván lehet ilyeneket kapni, de azt hozzá kell tegyem, hogy nyilván nem olyan finomak, és borzasztóan drágák, tehát hogyha és nem kovászosak. Tehát gluténmentes kenyeret lehet kapni, nagyon sok félét, de én nekem, amiket én találtam, azok nem voltak szerintem se finomak, és mellette drágák voltak. Vagyis, aki ilyen problémával küzdenek, érdemes valami megoldást keresni. Na most nálunk a családban van egy nagyon gyors recept, ami egyébként olyan egyszerű, ez nem kovászos kenyér, hanem szódabikarbonás kenyér, ugye akik bárhogy sütnek, azért azt tudjuk, hogy vagy élesztővel, vagy szódabikarbonával, vagy igazi, valódi kovásszal sütünk, ami ugye a tésztát kicsit felfújja. Ez a három út közül a szódabikarbonás talán a legkönnyebb. Ez 5 perc alatt össze lehet keverni, és szerintem az alapanyagai is olcsó, úgyhogy az adás legvégén majd lehet, hogy pár percben beszélünk arról, hogy aki nem vág bele ebbe a valóban egy picit bonyolultabb útba, hogy hogyan kell a kovászt létrehozni, nevelni, edzeni, és majd sütni vele, annak nagyon ajánlom, hogy szódabikarbóna és néhány viszonylag olcsó gluténmentes liszt segítségével 5 perc alatt összekeveri a tésztát, és 1 óra alatt kisüti a kenyerét, ami szerintem finom.
Jaj, de jól hangzik. Ez az 5 perces verzió, ez nagyon érdekes. Ez olyan bátorító.
Igen, igen, igen. Most hirtelen szintén egy családtagunknak újból bele kellett vágni ebbe az életformába, és hát gondolkodtam, hát ezt nem tudom elmondani egyszerűen ezt a kovászos történetet, azért beletanulni 1-2 hét legalább. és akkor hirtelen megoldásnak, tökéletesnek tűnt, és én magam is akkor sütöttem ilyen szódabikarbónás kenyeret, és nagyon finom lett, megmondom őszintén. Na de, ugye miért jobb a kovászos kenyér? Mert hogy ugye Oláné Fűzibolyával készítettünk adást a kovászos kenyérről, főként a búzakenyérben van nagy tapasztalata, de tulajdonképpen az induláshoz sok-sok tanácsot tőle kaptam, és ennek a gluténmentes kovászos kenyérnek a receptjét is tőle kaptam.
Hát és ez sokunk problémája, igen, ez az ételintolerancia.
Ez így van, én azt gondolom, hogy lehet látni a boltokban is, hogy nagyon-nagyon sok gluténmentes alapanyag, akár lisztek, akár tészták, akár chipszek, műzlik népszerűek, ugyanúgy, ahogyan a tej is nagyon sokaknál ételintoleranciát okoz, és a növényi tejeknek is nagyon nagy divatja van, tehát most már ezekhez az alapanyagokhoz hozzá lehet jutni.
Nem annyira olcsó. Az alapanyag azért.
Igen, tehát ezeket úgy végig kell gondolni, hogy melyiket tudja az ember hosszú távon fenntartani, és mielőtt a részletekbe belevágunk, meg kell említeni, tehát én Oláné Fűzibolyától kaptam a tanácsokat és a recepteket, és Horváth Judit, aki Magyarországon a profi mestere ennek a gluténmentes mindenféle ék dolgoknak, ő adott is ki egy könyvet, gluténmentes pékség, szenzációs, tehát például csak említésképpen 18 féle gluténmentes liszt van.
Hol lehet ezt a könyvet beszerezni, ha megemlítem?
Én azt gondolom, hogy könyvesboltokban, de online is lehet rendelni. Magához a recepthez nem feltétlenül kell a könyvet megvenni, de muszáj megemlítenünk az ő nevét, mert tulajdonképpen az ő munkája gyerekkorától kezdve cukrászoknak a gyermeke, tehát hogy ez a szenvedélye, tehát az ő munkái nélkül nem tudnánk ilyen ügyesen, gyorsan kenyeret sütni. Ebben a könyvben alapelvek is benne vannak, illetve nagyon sok recept. Viszont én azt gondolom, hogy tényleg, ha csak kenyeret szeretnénk sütni, akkor egyszerűbb dolgunk van azért.
Kedves hallgatóim, tovább folytatjuk a beszélgetést Ágival, de most következzen egy kis zene. Kérem, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk beszélgetésünket Csányi Ágnes főszerkesztőasszonnyal a gluténmentes kovászos kenyér sütésének a titkairól, mert egy Ági Lévnak ebben már egy komoly tapasztalata van, az elmúlt pár hónapban otthon készített nagyon szép és nagyon finom kenyereket, úgyhogy erről kérünk a továbbiakban beszélgetni. Ugye ott hagytuk abban, hogy van egy könyv, amelyből is lehet tanulni, illetve amit most te akkor szeretnél tovább folytatni ezt, hogy hogyan és milyen alapanyagokból, illetve a kovászt hogyan állítod össze.
Igen, tehát Horváth Judit ennek a nagymestere, és Olá Ibolya volt itt Kiskunhalason nekem a tanítom és segítőm. Először is miért érdemes kovászos kenyeret enni? Én azt nem értettem első kérdésben, hiszen simán búzából kovászolunk, akkor elvileg ez a glutén, ami sokaknál problémát okoz, ez feldolgozhatóbb formába kerül egy átlag embernél. De a legtöbbünknek, akiknek ételintolerancia problémája van, nem elég a kovászolás. Tehát egy buza kenyér kovászolt formája sokkal finomabb, de nem jó annak, akinek gondja van a gluténnal. Hogy miért kovász? Tehát ezért gluténmentes. És hogy miért kovászos? Azért, mert ugye az emésztő enzimek, azok borzasztóan fontos részei annak, hogy egészségesek legyünk és maradjunk, és nyilván ezek a kenyerek savanykásak, tehát hogy hozzá kell szokni, és nagyon fontos, hogy nem szabad olyan ízt elvárni, mint egy sima puha fehér kenyértől, ezek enyhén savanykás ízűek lesznek, pontosan a kovász, a gyümölcskovász miatt, mert ugye ez gyümölcskovásszal készül, nem élesztővel.
Ez egy alapvető különbség.
Így van. Ez gyümölcskovászból készül, tehát ezért érdemes kovászos kenyeret enni. A következő, hogy hogyan készül ez a, ugye az egésznek az elindítója a maga a gyümölcskovász. Ennek az elkészítése körülbelül egy hétig fog tartani, nem lesz nehéz, csak várni kell. Én azért szerettem bele ebbe a kenyérsütésbe, és megmondom őszintén, már néha le kell állítanom magam, mert képes lennék minden nap bekeverni, mert annyira megnyugtatja az embert, és annyira türelembe tanítja, és olyan közel hozza az élethez és a szépség. Szóval egy 3/4 literes befőttes üvegbe nagyobb gyümölcs darabokat kell tenni. Ez lehet mindegy, igazából szerintem édes típusú gyümölcsöket rakunk, tehát akár néhány szem asszalt, szilva, aszalt áfonya, vagy ami éppen sikerült venni, és akkor körülbelül megtöltjük a feléig, háromnegyedéig a háromnegyed literes befőttes üvegünket, amit nagyon szépen kitisztítottunk előtte, felöntjük ásványvízzel, és egy jó nagykanál mézet.
Szénsavmentes ásványvízzel.
Igen, szénsavmentes ásványvízzel, és egy jó nagykanál mézet rakunk bele, majd lezárjuk.
A méz az lehet akácméz, vagy virág.
Igen, bármilyen. Így van, így van. Ez a gyümölcs víz. Ez egy fontos alkotórész, és végig, amíg mi sütünk kenyeret, addig a gyümölcs víz az ott kell legyen a kovász mellett. Tehát tulajdonképpen két alkatrész van, ami kell az egészhez elindítóként, az maga a gyümölcs víz elsőként, ugye mert még nincs kovászunk, és akkor ezt körülbelül minden nap össze kell egy picit rázni, tehát úgy fel kell tölteni vízzel, hogy egy újnyi maradjon a tető alatt, és ezt minden nap összerázzuk egy kicsit.
Lezárjuk a tetőt.
Lezárjuk a tetőt. Szobahőmérsékleten. Ez lényeges, hogy ne hideg helyre tegyük, mert el kell indítani az erjedési folyamatot.
Tehát szobahőmérsékleten valahol a konyhában.
Így van.
És minden nap összerázunk.
Így van. És minden nap, amikor összeráztam, akkor kicsit kinyitom a tetejét, hogyha keletkeznek gázok, ugye, ha elindul az erjedési folyamat, azok ki tudjanak menni. Egyébként úgy kb. A 4., 5., 6. napnál indul el az erjedési folyamat, tehát én már majdnem megőrültem, hogy mikor mindent testem az üveget, hogy mikor tudom már csinálni a kovácsos kenyeret, tehát itt egy hét előjáték van a történetben.
De ez is a türelemre tanítás szakasz.
Így van, így van. Körülbelül a 5.-6.-7. napon indul ez a történet igazán el. Amikor már olyan enyhén opálossá válik a víznek a színe, és látjuk, hogy nagyon határozottan gyöngyözik ez az úgynevezett gyümölcsvízünk. Na, ekkor, végre ekkor jön a boldogság, hiszen készen áll a kovász készítésre. Ugye most arról beszélünk, hogy legelső lépésben hogy csinálunk magunknak kovászt. Hát el kell mondani, hogy a kovász az egy folyamat, mert ettől kezdve, hogy elindítottuk, ez nem szűnik meg, hanem mindig van, mert mindig ugyanabból felhasználjuk, és a maradékot elrakjuk. És a világ legüdősebb kovásza, amiről tudunk, a 110 éves. Tehát ez egy családi kincs tud lenni, ha van ilyenünk. A receptben több van, de nyilván egy kicsit átalakítottam, és nekem ez így működik, hogy a legfontosabb alkatrészek, amik kellenek nekünk ettől kezdve, azok a gömbölyű, aljú, nagy keverőtálak, legalább egy 3-4. Műanyagtál, lehet nyugodtan műanyagtál. Hát literre szerintem olyan 4-5 literes, tehát ez nagy.
A legnagyobb kell.
Nem ilyen nagy válik, de azért egy olyan 4 literes műanyag keverő. Tehát én most azt fogom elmondani, amit én szoktam csinálni, ami nálam bevált, hogy mindig két kovászos kenyeret sütök, olyan 80 dekás lesz egy, ez pont belefér a sütőbe, és akkor egyszerre be szoktam őket keverni, keleszteni, áthajtogatni, és kisütni. Én ezt praktikusnak tartom, mert akkor legalább olyan 2-3 napra való kenyér van a családnak, egy ilyen 2-3 fősnek, ha intenzíven esszük. Szóval ezért én azt javaslom, hogy legalább 3 ilyen nagy keverőtál legyen. Nagyon fontos alkatrész a mérleg. Tehát nagyon meglepő, de a legfontosabb alkatrészek egyike nyilván a liszteken kívül az a mérleg, az a keverőtálak. Úgyhogy ezt mérni kell. Ami még egy fontos segédeszköz, és nagyon javaslom, ezt talán patikákba lehet venni, ez keverő lapka, ilyen nagyon-nagyon pici, egyszerű műanyag lapocska, aminek a segítségével majd a keverőtál oldaláról szinte többször le tudjuk emelni a tésztát. Ez mindig elcsodálkozom, hogy milyen egyszerű dolgok a legfontosabb dolgok az életben. Ez is tanító jellegű, és soha nem találom, mert ugye átlátszó és pici, tehát úgy történik a keverőlapkát keresem.
És te honnan szerezted be?
Én a sógornőmtől kaptam a kigyógyszerét, de én úgy gondolom, hogy ilyet lehet vásárolni, és biztos vagyok benne, hogy nem drága. Tehát ugye egy pici, vékony, kis téglalapkát. Ott tartunk, hogy a gyümölcsvízünk az por, nagyon boldogok vagyunk, és ekkor végre szintén segédeszköz az edények. Körülbelül a kisebbik dzsemes üveg válik be nekem a kovász tárolására és keresztelésre. A kisebbik dzsem, lekváros üveg.
Kisebbik dzsemes.
Ami nem a legkisebb. Vagy az a bébi üveget tudja mindenki, hogy a bébi üveget. Attól egy kicsit nagyobbat. Attól egy
Attól egy
kicsit
kicsit
nagyobb.
igaz.
Tehát a 3/4 literestől kisebb, de a bébi ételestől nagyobb üveget javaslok. Így van. A kovász készítéshez barna rizslisztet javaslok magának a kovásznak. A barna rizslisztből 100 g-ot, meg 100 g-ot kimérünk ebből a gyümölcsvízből, összekeverjük, és várunk 12 órát. 12 óra múlva ehhez a induló kovászunkhoz ismét hozzákeverünk 50 g barna rizslisztet és 50 g gyümölcsvizet. És megint várunk körülbelül 1-2 órát. Ekkor kész van a kovász az indulásra. És szerintem innen folytatjuk, mert ezt most egyelőre reméljük, hogy mindenki megemészi. Higgyék el, hogyha belevágnak, bele fognak szeretni ebbe az útba, egy átlagos érdeklődésű háziasszony vagy ilyen kereszt simán meg fogja tudni csinálni.
Köszönjük szépen, hallgassunk egy kis zenét, és kérem maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszönjük ismét hallgatóinkat, Csányi Ágnessel beszélgetünk, Fülöp Sára vagyok a mikrofonnál, a kovászos gluténmentes kenyér készítésének titkairól, amiben Ági már jól belásta magát itt az elmúlt pár hónapban, és most megosztja velünk azokat a titkokat, amit egy gyakorlott, vagy kevésbé gyakorlott háziasszony, ha kedvet tesz hozzá, akkor el fogja tudni készíteni. Ott tartottunk az előző részben, a beszélgetésnél, hogy hogyan készül a kovász, ami minden ennek a kenyérnek az alapja, és visszaadom a szót az Áginak, mert ő tudja akkor elmondani, hogy pontosan milyen mennyiséget kell, hogy tudja elindítani ezt a kovászt.
Igen, az előbb ott tartottunk, hogy egy hétig elkészült a gyümölcsvízünk, ami az egyik legfontosabb alapanyag, ami tulajdonképpen egy 3/4 literes gyümölcsökkel teli, enyhén erjedt víz. Megcsináltuk a kovászunkat, tehát még egyszer ismétlésképpen 100 g barna rizsliszt, 100 g ebből a gyümölcsvízből összekeverjük, hagyjuk erjedni, vagy érni, és 12 óra múlva ismét hozzákeverünk 50 g vizet, 50 g barna rizslisztet, és 2 óra múlva kész. Ez a kovász.
Kovász ezt ugyanúgy szobahőmérsékleten.
Igen.
Tehát nem teszed sehol,
igen.
Az üvegben lezárva.
Igen.
Van, és a keverés után ugye újra hozzáteszed a következő mennyiséget, visszazárod, és még kimenek picit, és minden.
Tehát nagyjából így néz ki, ahogy mondod, hogy tulajdonképpen a kovászból mindig kiveszünk annyit, amennyit felhasználunk, és a maradékot pedig elrakjuk a spájzba, vagy a hűtőbe. És mielőtt újra használjuk, egy héten érdemes kétszer sütni, egyrészt a mennyiség miatt, másrészt azért, hogy edzük, ugye ez az a kifejezés, hogy edzük a kovászunkat.
Igen.
Minél többször használjuk, annál erősebb és hatékonyabb lesz. Olyan ez, mint a egyre többször biciklizünk, akkor egyre ügyesebben biciklizünk. Ez a természetben is így van az anyagokkal, tehát a kovász tényleg én is tapasztaltam, már az első is fogyasztható volt, de egyre ügyesebben és erősebb ez a bizonyos kovász. Egyébként az a legérdekesebb az egészben, amire én később jöttem rá, de aztán a tapasztalataim rávezettek, hogy tulajdonképpen elrakni egészen kevés kovászt kell csak.
Igen.
Tehát, hogy tulajdonképpen 20 g, azt úgy kell elképzelni, hogy egy evőkanálnyi mennyiség, tehát tényleg a Bibliában benne van, hogy a kovász milyen picike és milyen nagyjá lesz, tehát, hogy nagyon kicsit elég elrakni. Ugyanis nagyon gyorsan lehet szaporítani, és én 2 kovászt rakok el, pont azért, hogyha véletlen tönkre megy az egyik, akkor legyen azért tartalék, tehát 2 kis üvegben ebben a, hát szerintem még talán fél literes üvegedén sincs, befőttes üveg, abban nekem 2 kovász van, egy-egy evőkanálnyi, ez 20 g-ot jelent. Azért, mert sajnos be is következett, pont a riportban sajnos, sietettem volna a kovászt, és megsütöttem. Tehát érdemes 2 tartani, hogyha az egyik tönkre megy, akkor legyen tartalék. Na, tehát egy evőkanálnyi kovászról van szó. Ugyanis amikor ez már van nekünk, tehát már sütöttünk belőle, akkor ezt az egy evőkanálnyit elrakjuk a spájzba vagy a hűtőbe, és amikor elővesszük, én már ezt nagyon kijátszottam, és ezt javaslom is, tehát ha valaki ugyanezt követi, hogy egyszerre, akkor már 2-80 dekás kenyeret csinál, és egy héten ezt kétszer elköveti, ha nem szenvedélybeteg, mint én, többször is, akkor amikor előveszi ezt az egy evőkanálnyi 20 g-nyi kovászát, akkor úgy indítja el, hogy először megvárja, hogy szobahőmérsékletű legyen, hiszen ez ugye hűtőhideg. Utána az egy-egy-egy arány, ezt kell megjegyezni. Tehát, hogy 20 g-nyi kovászhoz 20 g-nyi gyümölcsvizet teszünk, és 20 g-nyi barna rizslisztet. Én mindig barna rizslisztel szoktam a kovászt etetni, lehet más gluténmentes lisztet is használni, ugye a barna rizsliszt az gluténmentes, de nekem ez bevált és egyszerű. Tehát előveszem a 20 g-nyi kis evőkanálnyi kovászt, ez nagyon fontos, hogy nem kell több, tényleg nem kell több, gond, ha több. És akkor ez körülbelül 1-2 óra múlva elkezd gyöngyözni, levegő lenni benne, tehát meg kell, és utána ismét egy-egy-egy arányban körülbelül, vagy ha többel akarjuk etetni, akkor az a lényeg, hogy a kovászhoz képest nagyobb mennyiségű víz, és ugyanannyi nagyobb mennyiségű lisztet rakjunk hozzá.
Víz és a liszt aránya legyen mindig egyforma.
Igen. Amit hozzáteszünk, annak az aránya legyen egyforma, és az lehet többszöröse a kovásznak. Tehát van olyan etetés, hogy egy arány kovász, és kettő arány gyümölcsvíz, és kettő arány liszt. De egyébként én már kitapasztaltam, hogy egy ilyen kenyérhez én pontosan 100 g kovászt használok el, vagyis ha kettőt sütök, akkor 200 g-ot, és mivel 20 g-ot akarok meghagyni a végén, úgy etetem, hogy ez a 220 g létrejöjjön. Vagyis az első etetéskor 60 g lett, kész matematika, egyébként, hogy ezt csinálják, tiszta fejgyakorlat, én már úgy számolok fejbe, hogy csuda. Ezért mondtam, hogy a mérleg az egyik legfontosabb barátunk ebben a történetben. Tehát elővettem a hűtőből a kovászt, amit előzőleg elraktam, a 20 g-ot, azt megetettem, abból lett 60 g, és amikor az 1-2 óra múlva megkelt, tehát elkezd megdagadni, akkor úgy rakok hozzá lisztet és vizet, hogy abból pontosan 220 g legyen. Vagyis, ha kiszámoljuk, 220-ból 60-at, 160 g-ot kell hozzátegyek, aminek a fele víz és a fele liszt, barna rizsliszt, vagyis 80 g gyümölcsvizet öntök hozzá, és 80 g barna rizslisztet öntök hozzá. Ebben most sokat időzünk, de hallgatunk, ne ijedjenek meg, mert ez igazából rutinszerűvé fog válni, és pontosan annyi, hogy amikor ezt szintén, ennek már hosszabb idő kell azért, hogy megkeljen, körülbelül 3-4 óra, de addigra gyönyörűen szinte tele fogja tölteni a lezárt, körülbelül ilyen fél-negyed literes kis befőttes üvegünket, amiben gyakorlatilag mindig érdemes tartani a kicsi kovászt is, meg a előkészített kovászt is. És ekkor vagyunk kész sütésre. És én azt
mondom, pillanatra a gyümölcsvízömre egy abból mindig veszel ki.
Igen.
Tehát igen. Az, hogy pótolod, tehát csak ásványvízzel pótolod, és úgy...
Igen. Nagyon-nagyon jó a kérdés, és köszönöm is. A gyümölcsvizet valóban pótolni kell. Tehát ugye kivettem belőle a megfelelő mennyiséget, és azt ugyanúgy vízzel, tehát utána töltöm ásványvízzel, szénsavmentes ásványvízzel, és egy kanál, egy olyan evőkanálnyi vízzel. És lezárom, és akkor én ezt még szobahőmérsékleten hagyom, hogy az kicsit megrázom, hogy felolvadjon, és utána elrakom ismét a hűtőbe vagy a spájzba. Tehát a gyümölcsvíz az legalább olyan fontos alkatrésze ennek a sütésnek, mint maga a kovász, tehát ez fontos, hogy ugye kiöntöttem belőle, az pótolom vízzel és egy kanál mézzel. Tehát a gyümölcsvizet is etetni kell, hogy így mondjam.
Igen. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Csányi Ágnes főszerkesztő asszonnyal a gluténmentes kovászos kenyér készítésének a titkairól.
Most jöjjön egy hét szünet, emészszék hallgatóink, amiről eddig beszéltünk, hiszen azért, aki még nem sütött kenyeret, annak egy gluténmentes kovászos kenyér szokatlan lehet első hallásra. Jövő héten, tehát ugyanígy ebben a zónában folytatjuk a kovászos kenyér készítésének titkait, sőt, lesz egy meglepetés. A tavasz, illetve az egész év legfrissebb csemegéje a csiráztatott magok. Jövő héten ugyanekkor ugyanitt várjuk Önöket. Kovászos kenyér csiráztatott magok titkaival Csányi Ágnes és Fülöp Sára voltunk a mikrofonnál.